nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt álltak a testvérek között, és örülök, hogy a testvérek is itt vannak, és hálásak vagyunk azért, hogy a mi Istenünk szól, és szeretne szólni hozzánk. Elhangzott már imádságban is Jucika néni, meglátogattuk őt Globnitzban, és tudtunk vele beszélgetni, valamelyest megismert bennünket, és elmondták a hozzátartozói, hogy azért elég nehéz állapotban van, sokszor nem ismeri fel azokat, akik gondozzák, meg akik körülött él, meg néha el akar otthonról menni, de hiszik, hogy az Úr őt is a tenyerén hordozza, valamint a gondozóit is, akikre rábízta a Jucika néni életét. Most nemrég volt anyukáját meglátogatni, elvitték Kiskörösi Szeretetházba, 90 éves a Jucika néni anyukája, Jucika néni 60 éves egyébként, és ott is az anyukájának egy kicsit rosszul esett, hogy nem nézett olyan sokáig rá, csak később kereste a tekintetét, és azért örömmel fogadta, hogy meglátogatta a lánya, és bár nehéz helyzetben van a lánya, és biztos, hogy nagyobb keserűség azt látni, hogy a gyermekünknek valamilyen nehézsége van, de így el tudták az Úrtól fogadni, és az Úr kezébe tették a saját életüket is, és így voltunk együtt. 22. Zsoltárnak az első 5 versét olvastam föl ott, valamint a 23. Zsoltárt, amit nagyon sokszor elmondanak neki kívülről is, és mindig bekapcsolódik, és úgy fölbuzdul, és olyan örömmel mondja, ő is énekeket is nagyon szeret énekelni, és azok valahogy az értelmében vannak, és a lelkéig eljutnak, úgyhogy felhasználják ezeket a lehetőségeket, amikor egy kicsit talán rosszabbul van, hogy még inkább az Úrról és az Úrnak ajánlva az életét tudják képviselni. Így köszöntik szeretettel a gyülekezetet. Többször volt úgy, hogy eljöttek ide Sopronba, de már kiszállni nem tudtak a kocsiból, és hazamentek. Úgyhogy nem tudtak bejönni az imaházba. Kérik, hogy imádkozzunk, értik, mert azért ők is sokszor interneten lehet, hogy most pont minket néznek, de van, amikor a krasznaiakat, van, amikor megint másik csoportot, vagy kecskemétieket, vagy valamilyen másik hirdetést, ahonnan tudnak ők is feltöltekezni, hogy az Isten igéje szóljon hozzájuk. Valamint még szeretném hirdetni, hogy tegnap megvolt az első ilyen közös dicsőítő alkalom, amivel Rikó is becsatlakozott, meg többen voltunk a gyülekezetből, a Szent Orsolya templomban volt. A következő alkalom az itt lesz a mi imaházunkban, december 1-én délután 4 órakor egy szombati napon. Arra mi fogunk készülni, úgyhogy így is szolgálhatunk azok felé, akik szeretnék az Urat magasztalni. Érdekes volt az összetétel ennek a kis csoportosulásnak. Nem tudom, hogy jövő héten milyen lesz majd, de jó volt látni, hogy vannak emberek, akik csak azért jöttek el, egy éneket se ismertek, csak tudták, hogy az Úrról fogott majd énekli és hangzani, és eljöttek, végighallgatták és hazamentek. Megragadhatjuk ezeket a lehetőségeket, hogy akár hívhatunk is ezekre az alkalmakra, mert a mi Istenünk szereti, hogyha imádatban, igaz, tiszta imádatban részesül. Ez nekünk jó, elsősorban nem az Isten lesz ettől több, hanem mi leszünk ettől többek. Testvéreim, kérném, hogy most nyissuk ki a Bibliánkat, János Evangélium a 11. fejezeténél, a 45. verstől olvassuk az igéket, aki nem csukta még be a Bibliáját, annak nem is kell kinyitnia, mert ugyanazon az oldalon van az én Bibliámon legalábbis ez az ige szakasz, mint ami az imaórán elhangzott. János Evangélium a 11. fejezet 55. versétől olvassuk a fejezet végéig. Kérném, hogy álljunk föl, és így olvassuk ezeket az igéket, és Nagy Sándor testvérem, hogyha megkérhetlek, hogy majd imádkozz az igeolvasás után az igékre áldásul, valamint az ige hirdetőre is. Tehát János 11:45. 45-től így hangzik az ige. János Evangélium a 11. fejezet 45. verstől. Ekkor sokan hittek benne, azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett, mármint Lázárral, hogy feltámasztotta. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, azután jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. egyikük pedig Kajafás, akik főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megöljék őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott maradt tanítványaival. Közeledett a zsidók Páska ünnepe, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe az ünnep előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között: mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogyha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Imádkozzunk.
Köszönjük, drága édesatyánk, megörökített drága igéket. Köszönjük szent szavadat, amivel valóban szívünket akarod megérinteni. És köszönjük, hogy a te látod.
Testvéreim, sok minden elhangzott már eddig, valamint a héten is sok minden elhangzott, és ez a hét arról szólt, hogy ugye minden szentek halottak napja, sok mindent lehetett hallani, hogy mi is ez, és nagyon sok mindent mondtak arról, hogy mi a minden szentek. Például én is most tudtam meg, hogy a minden szentek az azt jelenti, hogy akiket az egyház biztosan tud, hogy a mennyben vannak. Ők a minden szentek. Hát nem tudom, hogy ki mondhat ki ilyet, de úgy látszik, hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy kimondhatják, hogy biztos, hogy kik vannak a mennyben, meg kik nem. A halottak napja az, akikről nem tudjuk pontosan, hogy a mennyben vannak-e vagy nem, a katolikus egyház tanítása szerint. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy hát ki van a mennyben. Hát testvéreim, nem az egyház fogja megmondani, hogy ki van a mennyben, és így sorba végigmennénk egyesével, hogy ki lehet, hogy ott van a mennyben, ki nincs ott a mennyben, hanem egy valami fogja eldönteni, és nagyon érdekes ez a profécia, amit egy, mondjuk így, hogy hitetlen ember mond, vagy legalábbis nem olyan hívő, aki Jézus Krisztusban fölismerte volna a messiást, Kajafás, az akkori főpap, aki azt mondja, hogy jobb nektek, ha egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszten. Ki van a mennyben? Hát testvéreim, az, aki az Úr Jézus Krisztusnak a vér áldozatában részesült. És akkor persze most lehetne kérdéseket feltenni, hogy és a kisgyermekek, és azok a törzsek, akik nem találkoztak az Úr Jézus Krisztus vér áldozatával. Hát nem tudom hozzájuk, hogy juttatja el az Úr az ő üzenetét és igéjét, de az ige ezt mondja, hogy akiket befedez az ő vére, akikért ő meghalt, és akik ezt az áldozatot elfogadják az életükre vonatkozóan, azok az emberek vannak a mennyben. És testvéreim, nagyon sok ember, jobbonva én úgy gondolom, hogy minden ember szeret biztonságban lenni. Még azok az emberek is szeretnek biztonságban lenni, akik kedvelik az ilyen extrém sportokat, ilyen nagyon-nagyon különleges lejtőkön való lejövetelt biciklivel, vagy sieléssel, vagy különböző olyan dolgokat, amihez, hogyha úgymond lenne feleségük, akkor nem járulna hozzá. Nekem egy átkategóriás jogsihoz is vannak kételje feleségemnek, hogy arra nekem szükségem lesz az életemben, van B, és elégedjek meg azzal. És a motor már nem biztos, hogy annyira része kell, hogy legyen, mert szeretjük a biztonságot. És testvéreim, az Isten biztonságba teremtett bennünket. Biztonságba teremtett, az Édenkertbe teremtette az embert. Aztán amikor látta, hogy az ember ebből a biztonságból eltávozott, akkor is akart adni ezeket a biztonságos helyeket. Ott volt a bárka, ami a gyülekezetnek is egy olyan neve, hogy aki az Úr közelébe akar lenni, az reményeink szerint jó helyen van itt, és hiszik azt, hogy tud táplálkozni abból, amit itt elhangzik, és tudja még inkább az Isten közelébe, és az Istennel való kapcsolatát mélyítve megélni. Aztán ott vannak azok a helyek, amikor Izrael népéhez csatlakozott például egy Rút nevezetű asszony, mert biztonságban akarta tudni magát, és tudta, hogy ha az Isten népéhez csatlakozik, akkor elsősorban az Istenhez csatlakozik. És olyan jó az, hogy így lehetett ő is biztonságban, és lehetünk mi is biztonságban, akik tudjuk, hogy elsősorban Jézus Krisztushoz jövünk, de természetesen ezáltal az ő népének a közelségét is keresni akarjuk. A világ pedig hamis biztonság érzetet ad, azt mondja, hogy a bárkán kívül sokkal tágasabb, sokkal nagyobb lehetőségek vannak. Vagy azt mondja, hogy nem bárka kell, hanem egy másik V-betűs, Bábel kell. Bábel kell. És elkezdi a saját Bábelét építeni. Akár a vagyonnal, akár a környezete úgy alakításával, vagy a tekintélyével, vagy az olyan parancsszavával, amire az emberek kénytelenek hallgatni. És elkezdi építeni a maga Bábelét. Mert nem veszi észre, hogy az Isten egyetlen egy helyen tudja őt megtartani, és ahogy néhány dolgot felsoroltunk, az Éden, meg a bárka, meg Izrael népe, vagy a gyülekezet, ami az új szövetségnek ugye a védelmi helye, és a védelmi hely igazándiból nem a gyülekezet maga, akár az épület, akár maga a közösség, hanem ami összeköt bennünket, Jézus Krisztus vére. És azt látjuk, hogy ezt a vért nem lehet elkerülni. Nem lehet elkerülni ahhoz, hogy mi biztonságban tudjuk magunkat. Nagyon sokan megpróbálják ezt elkerülni, akár a tudománnyal, akár a buzgalmukkal, hogyha tovább olvasnánk az ige szakaszt, három különféle ember, három különféle viselkedését látjuk. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, hát ugye kiszolgált volna fel Márta. Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővette egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, s hajával törölte meg, a ház pedig megtelt az olaj illatával. Van, aki szolgál Jézusnak, van, aki közösségben van Jézussal, és van, aki imádja Jézust. Márta, Lázár, Mária. Melyikre van a legnagyobb szükség? Így van. Mindegyikre a legnagyobb szükség van, csak nem mindegy, hogy melyiket mikor csináljuk. Nagyon jó volt, aki azt mondta, mert valóban ez az életnek a fontossági sorrendje, hogy tudom-e, hogy most éppen mire van szükség. És azt mondja az Úr, hogy ebből derül ki, hogy igazándiból az én életemen ott van-e a bárány vére, hogy mennyire tudom azt, hogy mire van most leginkább szükségem? Hát azt mondta egyszer valaki, hogy akkor lesz ébredés, hogyha az imaházakból eltűnnek az órák. Hát testvéreim, 3 órát szereztem most be. Nem azért, hogy gátoljam az ébredést, hanem azért, hogy serkentsem a jó rend előhozatalát, hogyha benyitunk az ajtóhoz, láthatunk egy órát. Nekem vágyam az, hogy mindenki, amikor beérkezik, akkor még 10 perc legyen hátra 10 óráig. Tudom, hogy nehéz a parkolás, meg én is 2 helyet elfoglalok itt az utcában, rögtön 2 autómmal, és sok mindenre rá lehet fogni, de higgyük el, hogy a mi Istenünk most erre is akar bennünket rá. Lenni, hogy így jöjjünk az ő házába, hogy legyünk itt időben, és fönt is elhelyeztem egy párat, mert úgy gondoltam, hogy a jó rend abból indulva jöhet el majd az ébredés, tehát mi még egy lépéssel előrébb vagyunk, de adja az Úr, hogy valóban ne az órát kelljen néznünk, és próbálok én is ezért hatékony lenni az ige hirdetésben. Tehát az Úr azt mondja, hogy ő szeretné erre a vérre vérrel az ő oltalmát adni. Nem elsősorban ma már a bárka, vagy nem az édenkert utáni kutatás, vagy nem csupán az Isten népéhez való tartozás, mert ezek jó dolgok, és nem baj, hogyha az Isten népéhez vágyunk tartozni, de hogyha az Úr Jézus Krisztus vére nincs rajtunk, akkor ez nem ér semmit. A Mózes 3. könyve 17. fejezetében mondja az ige, a 11-ben, hogy mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek, mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. Testvéreim, hogyan részesülhetünk Jézusnak a vérében? Hogyan lehetünk az ő családja tagjai, vagy az ő országának a részesei, vagy a vele való közösségbe hogyan kerülhetünk? Testvéreim, a Jelenések könyvében egy nagyon fontos igevers van, nagyon sok fontos igevers van, de ami most ezzel kapcsolatos, Jelenések 12.11 azt mondja, legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kimélték életüket, mint halálig. Kit győztek le? Legyőzték a sátánt. Volt az énekünk, hogy vágyod-e elhagyni bűneidet, Jézus vérében van nagy erő, vágyol-e győzni a sátán felett. E vérben csodás az erő. Legyőzték őt. Legyőzték a sátánt, nem azért olyan erősek, vagy olyan jól felkészültek voltak, legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük igéjével. Testvéreim, hogyan tudhatom, hogy a bárány vére rajtam van, hogy a Krisztus védelme alatt vagyok? Onnan tudom, hogy bizonyságot teszek róla. Hogy nem jövök zavarba, akkor, amikor alkalmam lenne bizonyságot tenni, hanem megragadom a lehetőséget. Sokat tanulhatunk ilyen szempontból Páltól, ő megtalálta mindenkivel a lehetőségét, vagy Fülöp, emlékszünk rá. Abból a helyzetből kezdte el magyarázni a Krisztust, Ézsaiás 53-at olvasva, ott az etióp kincstárnok, abból a helyzetből, és testvéreim, az élet rengeteg élethelyzetet ad nekünk. Annyi élethelyzetet, akár itt a halottak napja körül is, el lehet mondani, hogy van reménységünk. Van reménységünk abban, hogy nekünk örök életet adott az Úr, mert a bárány vérével legyőztük a sátánt, a halált, és az elkötelezett kereszténynek nem az volt a legfontosabb, hogy életben maradjon, azt mondja, hogy akik nem kimélték életüket. Nem az élet a legfontosabb, hanem az Isten akaratának a cselekvése a legfontosabb. A sátán azoktól az emberektől fél, akik nem félnek feláldozni az életüket az Úrért. Mi a legfontosabb az életünkben? És testvéreim, hogyha az a válaszunk, hogy Isten akaratának a cselekvése, akkor jól válaszoltunk. De amíg nem ez a legfontosabb a mi életünkben, hanem minden mást elő tudunk kaparni, és minden mást próbálunk igazolni, és az Úrtól a pecsétet rányomatni, hogy ugye ez milyen fontos az én életemben? Tényleg igazold már, hogy milyen fontos, hogy ezekhez a dolgokhoz hozzájussak, akkor a mi életünk szép lassan szétaprózódik, és azt veszük észre, hogy akár az igével való foglalkozásunk, akár az ima életünk, akár a közösséghez való tartozásunk lazul. Lazul, és annyira meglazul, hogy nem veszük észre, hogy tulajdonképpen az a vér, amit tulajdonképpen én értem folyt, az a vér már igazándiból nem jelent számomra túl sokat. De nem, mindenképpen sajnos nem, az első helyen van. A János apostolnak az első levelének a második fejezet 17. verse azt mondja, a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ki marad meg örökké? Aki megvédi az életét? Aki építi a maga kis bárkáját, vagy a maga kis édenét, vagy a maga kis közösségét, kapcsolatait és kapcsolatrendszerét? Ki marad meg örökké? A világ elmúlik. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. A bárány vére, amiről a bizonyságot tesszük. És testvéreim, úgy tudjuk legyőzni a sátánt, ha személyesen teszünk bizonyságot arról, amit Isten igéje mond, arról, hogy mit cselekszik ez a vér értünk. Mit cselekszik Jézus Krisztus vére értünk? Az Úr Jézus Krisztus azt akarja, hogy a mi életünkben, ahogy a húsvéti bárány idején, azt a vért nem lehetett a tálba hagyni. Nekünk nem elemezgetni kell a vért. Nem a tálban hagyni kell a vért, és kifolyatni kell a vért, ami egyébként, még erről lesz majd szó néhány mondatban, nem csak értünk folyt, hanem miattunk folyt. Magyarul mi bögtük meg Jézust, hogy folyjon értünk. És nagyon sok ember, aki megböki, és aki miatt folyt Jézus Krisztus vére, nem gondolja, hogy ezt komolyan kellene vennie. De minél inkább okozója voltam annak, hogy csak egy csepp vére is folyjon Jézus Krisztusnak, az a vér értem folyt. És testvéreim, ez az a szeretet, amivel nem tud kezdeni mit a világ. Hogy lehet ilyen szeretet, hogy valakit minél jobban bántok, minél több vére folyik értem, annál inkább szeret engem. Annál inkább úgy viszonyul hozzám, hogy még inkább be akar takarni az ő szeretetével és az ő irgalmával. Testvéreim, a vér egy nagyon különleges dolog. A kisgyermekeim, hogyha olyan sérülést okoznak a másiknak, hála az Úrnak, azért ez évente vagy két évente van egyszer, hogy a másik ujjuknak egy picit kiserken a vére, akkor nagyon megijednek. Hogy itt valami nagyon-nagyon nagy baj történt. Nagyon nagy baj történt. Egyébként még idősek is megijednek. Apukám szenvedett el ilyen nehézséget. Volt gyülekezeti tag, megütötte őt, és elerett az orra vére. És nagyon megijedt, úgy mentegetőzött, pedig előtte nagyon mondogatta, hogy mennyire nem kellene mindenbe beleártania az orrát. És amikor elerett az orra vére, akkor már úgy gondolta, hogy azért ennyire még se kellett volna megfenyíteni apukámat. Érdekes az, amikor vért látunk, akkor hogyan viszonyulunk? Nem természetes dolog vért látni. Természetes dolog vért látni? Nem. Mert a vérkeringésünk az jó, hogyha ilyen zárt rendszerként működik. Akinek nyitott rendszerként működik a vérkeringése, az már csak egy pár percet fog élni, mert az elvérzik. És az Úr azt mondja, hogy ez a vér az ő vére, ami életet ad. És testvéreim, a 2 Mózes 12:21-23 azt mondja, Mózes ekkor összehívta Izrael összes véneit, és ezt mondta nekik, menjetek, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, mártsátok az edényben levő vérbe, majd kenjetek az edényben levő vérből a szemöldök fára és a két ajtófél fára. Senki nem se menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért, a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házaitokba, és megverjen titeket is. Ugye ez a kérés az apáknak szólt. Az apáknak szólt. Azoknak szólt, akik felügyelték, és akik nem csak a felügyelői, hanem mi az a szó? Akikre rá volt bízva a család, tehát akik nem a felügyelői, nem tudom, mindegy, tehát akikre nem a gondviselő, hanem azok az emberek, akikre igen, felvigyázó, vagy akinek a felelőssége, igen, ezt a szót kerestem, akinek a felelőssége volt, hogy a családra gondot viseljenek. És testvéreim, a felelősség rajtunk van, hogy rákenjük-e az ajtófélfára. Amíg a tálba van, le lehetett vágni, el lehetett folyatni a bárányvérét, de azt ki kellett kenni. Arról bizonyságot kellett tenni az ajtófélfára, különben az ördöklő angyal ölt. És testvéreim, záradékul még csak annyi, hogy Isten cselekszik, de az embernek is cselekednie kell. Az 1 Péter 1:1-2 azt mondja, hogy a vér tökéletes védelmet nyújt, de csak az engedelmesség által elérhető. A vér tökéletes védelmet nyújt. 1 Péter 1:1-2. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Hiába végezték el volna az összes munkafolyamatot, csak éppen az izsóppal, ami egy ottani fűféle, nem kenték volna végig az ajtófélfát, akkor az ördögi angyal megölte volna őket. Testvéreim, és záradékul hagy olvassam föl az 52. Zsoltárnak, 51. Zsoltárnak a 9. versét, amikor azt Dávid írja azt a Zsoltárt, akkor írja ezt a Zsoltárt, amikor gyilkosságot és paráznaságot követett el, azt mondja, tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Tisztíts meg engem izsóppal, értjük? Izsóppal. A te véreddel. Tisztíts meg. Tisztíts meg, és hogyha megtisztítasz, akkor tiszta leszek. És testvéreim, jöhetünk úgy ehhez az úrvacsorához, hogy tiszták vagyunk, mint a hó. Tiszták vagyunk teljesen, mert az Úr megtisztítani akar bennünket. És kérhetjük őt, hogy tisztítson meg. És olyan jó az, hogy úgy jöhetünk az Úr Jézus Krisztushoz, hogy ő felajánlotta az ő vérét. Felajánlotta, és ott lehet a fájdalom a mi szívünkben, hogy Uram, hát én legalább eddig egy liternyi vért elvéreztettem belőled, és bocsáss meg nekem. Nem akarok egy továbbra egy millilitert se véreztetni, hanem a te akaratodat akarom tenni. És nem tovább akarom magam gyengíteni, nem akarom magam elszakasztani tőled, hanem azt szeretném, hogy ez a vér ne csak mosson meg, hanem erről én tegyek bizonyságot is. Ugyanis minél inkább bizonyságot teszek, annál inkább mos ez a vér. Minél inkább elhallgatom, Jézus maga mondja, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom. Aki megtagad, vagy elhallgat engem, azt én is elhallgatom. Az én mennyei atyám és a szent angyalok előtt. Az Úr azt akarja, hogy a mi életünkben olyan tisztaság legyen, amit csak az ő vére által érhet el. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Adja az Úr, hogy az ő vére, amiről olvastunk, amit Kajafás nagyon szeretett volna minél hamarabb kiontatni, és az ő proféciájában elmondta tudatlanul is, hogy ez a népért fog kiontatni, és a népért kell meghalnia, ez a vér legyen a mi befedezőnk is. Amen.